19 óra 20 perctől az Esti Krónikát követően. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió hírösszefoglalóját a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. A magyar családok, a fiatalok, valamint a kis- és középvállalkozások állnak az új magyar gazdaságpolitika fókuszában, ezt hangsúlyozta a kulturális és innovációs miniszter Budapesten sajtótájékoztatón. Hankó Balázs azt mondta, a nemzeti konzultációban a 11 kérdésből 6 a családokkal, a nyugdíjasokkal, a fiatalokkal, a lakhatással és a hazai kis- és középvállalkozói szektor megerősítésével foglalkozik. Külön kiemelte a családi adókedvezmény megduplázására vonatkozó kérdést. A kormány elkötelezett amellett, hogy a családi adókedvezményt két lépésben megduplázzák, jövő év nyarán és 2026. januárjában, fogalmazott a miniszter hozzátéve, a családi adókedvezmény a magyar családpolitika legkedveltebb eleme, 86%-os az elfogadottsága. A családi adókedvezmény révén mintegy 3600 milliárd forint marad a családoknál, az intézkedés 1 millió családot és 1 millió 700 ezer gyermeket érint, hangsúlyozta a kulturális és innovációs miniszter. Egyeztetést kezdett a Belügyminisztérium köznevelési államtitkársága a 2025-ös pedagógus bér emelésről a Nemzeti Pedagógus Karral és a szakszervezetekkel, közölte a tárca. A tájékoztatás szerint a kormány 2024-ben átlagosan 32,2%-kal emelte a pedagógusok bérét. A pedagógusok átlagbére jelenleg bruttó 693 ezer forint, a diplomás átlagbér 72,2%-a, írja a tárca közleménye hozzátéve. A pedagógusok létszáma az elmúlt egy évben mintegy 3000 fővel nőtt. Pedagógus képzésben 15 ezeren kezdték meg tanulmányaikat, a nyugdíjba vonulók többsége tovább szeretne tanítani. A jövő évi pedagógus bér emelés célkitűzése a 2025-ben várható diplomás átlagbér 80%-ának elérése. Ez a tervek szerint további 20-21%-os tanárbér emelést jelent. A források 88%-át a magyar kormány, 12%-át az Európai Unió biztosítja. A szaktárca 2024. november 4-én kezdett egyeztetéseket, december végéig kívánja lezárni, fogalmaz a Belügyminisztérium közleménye. November elején is célérték feletti a hazai gáztárolók töltöttsége, ezt közölte az Energiaügyi Minisztérium. A közlemény szerint az uniós elvárás szerinti 90%-os mutató már az ősz elejére teljesült. A tárolói töltöttség jócskán 93% feletti értékkel szeptember és október fordulójára tetőzött Magyarországon, fogalmaz a tárca közleménye. Azóta hűvösebb az idő, fogyni kezdett a készlet, de a novemberi határidőre így is magabiztosan az előírt szint felett alakult a hazai adat. A 6 milliárd köbméteres tartalék több annál, mint amennyi az előző fűtési szezonban összesen elfogyott. Ez a mennyiség a tavalyi egész éves lakossági felhasználás kétszerese, írja a közlemény hozzátéve, Magyarország egymást követő két időszakban múlta felül az uniós elvárást a gázfelhasználás visszafogásában is. Magyarország 2024 első háromnegyed évében a megelőző év azonos időszakához képest 5,2%-kal kevesebb földgázt használt fel az energiaválság előtti évhez, 2021-hez mérten csak nem 2 milliárd köbméterrel alakult alacsonyabban a gázfogyasztás idén januártól szeptemberig, írja az Energiaügyi Minisztérium. Már több mint 1300 záró kifizetési kérelem érkezett be a Napenergia Plus programban, vagyis ennyi háztartás rendelkezik befejezett fejlesztésekkel, ezt mondta az Energiaügyi Minisztérium energetikáért és klímapolitikáért felelős államtitkára a szaktárca közösségi oldalán közzétett videójában. Steiner Attila közölte, a hálózatba kapcsolt kiserőművekre eddig 1 milliárd 700 millió forintot igényeltek az üzemeltetők. A végén számol számolások alapján elutalt támogatások összege megközelíti a 200 millió forintot. Az államtitkár emlékeztetett, a Napenergia Plus programban ingatlanonként akár 5 millió forint vissza nem térítendő támogatást kaphatnak a családok. Felhívta a figyelmet arra, hogy a napelemet és napenergia tárolót is tartalmazó rendszerek felszerelése csökkenti a háztartások energiaszámláit. Steiner Attila közölte azt is, hogy a nyári keretemeléssel kapcsolatban a megítélt támogatások összege hamarosan eléri a 84 milliárd forintot, és az induláskor becsült 15 ezer helyett már több mint 20 ezer pályázó nyert támogatást. Lendületesen kezdte az év végét az ingatlan piac, és várhatóan a következő hónapokban is élénk marad a forgalom, ezt közölte a Duna House. Az ingatlan közvetítő becslése szerint októberben 10.738 adásvétel zárult le, majdnem 37%-kal több, mint 2023-ban ilyenkor. Ezzel idén már most csak nem annyi otthonnak lett új tulajdonosa, mint tavaly összesen. A fordulat a Duna House összesítése alapján nyár végén kezdődhetett, augusztusban ugyanis a tranzakciós szám már meghaladta a tavalyit, szeptemberben pedig a tavaly előttit is. Mint írják, októberben mintegy 117 milliárd forinttal gyarapodhatott a lakás célú jelzálog hitel állomány, ami több mint kétszer nagyobb az előző év azonos időszakához viszonyítva. A közlemény szerint a piac élénkülésére utal az is, hogy havi összevetésben szintén látszik a növekedés. Októberre az előző hónaphoz képest 10%-kal nőtt a tranzakciószám, a jelzálog hitelek összege pedig 3%-kal gyarapodott. Öt közlekedési szakszervezet részvételével megalakult a Közlekedési Dolgozók Magyarországi Uniója. Az erről szóló alapszabályt hétfőn írták alá a felek, közölte az egyik alapító a Vasutasok szakszervezete. A tájékoztatás szerint a megállapodással a közlekedésben dolgozók egységes érdekképviselete valósulhat meg, amelynek célja a munkavállalók érdekképviselete, gazdasági és szociális helyzetének javítása, valamint közös fellépés a közelgő bértárgyalásokon. Az összefogást a Magyarországon uralkodó közlekedési válság, a szektor fejlődése és a világ kihívásainak való megfelelés is indokolta, idézte a közlemény a Vasutasok szakszervezetének elnökét Meleg Jánost, aki elmondta, a Közlekedési Dolgozók Magyarországi Uniójának tagjai követelik, hogy előzetesen véleményezhessék az ágazatban dolgozókat érintő jogszabálytervezeteket, valamint a munkaviszonyra vonatkozó más szabályokat. Felavatták Debrecen legújabb református bölcsödéjének épületét. A Tégláskerti Református Missziói Egyházközség hálaadó istentisztelettel ünnepelte, hogy két évvel az óvoda után elkészülhetett a református közösséget szolgáló bölcsöde is. Veres Bertalan, a tiszántúli református egyházkerület tanügyi főtanácsosa szerint ez jól megmutatja a gyülekezet tagjainak bizalmát.
A helyi reformátusság szükségét érezte annak, hogy állandó saját otthona templom legyen. Az egyházközség emblematikus jelképévé vált a templom, amely környezetétől kiemelkedő impozáns épület. Kiemelkedik, de mégis szoros kapcsolatban van a környezetével a kerttel. Ezt a kapcsolatot tölti meg élettel a szomszédban lévő óvoda bölcsöde, és a most átadásra felszentelésre kerülő bölcsöde. Az egyházközségnek volt hite, bátorsága, és vállalta, hogy a Magyarországi Református Egyház óvoda programja keretében óvodát bölcsödik. A nagy kihasználtsággal működő intézmény mellett megfogalmazódott az igény, és adódott a lehetőség önálló bölcsödék építésére. A kert egyre inkább előtesül. A kisgyermekek nevelése rendkívül felelősségteljes, de szép feladat, aminek alapja szülők bizalma. Amikor az óvoda indítására készült a gyülekezet, itt a templomban volt egy vasárnap délelőtti alkalom, ahol meghívást kaptak a lehető óvodások és szüleik. Tanulja voltam annak, hogy az istentisztelet végén odalépett tiszteletesünk az egy kismama, hogy az ő születendő gyermekének lenne hely az intézményben. Ez az a bizalom. Kívánom, hogy sok szülő gyermek vágyakozzon arra, hogy tagja legyen a református Tégláskert intézményi gyülekezeti közösségnek.
A Debrecen Tégláskerti Református Bölcsöde uniós támogatással több mint 820 millió forintos beruházással épült fel. Négy csoportszobában tudják fogadni a kisgyermekeket, már sokan jelentkeztek az intézménybe, ezt mondta az átadón Vas Sándor lelkipásztor.
Két évvel ezelőtt óvodán, ha viszont a bölcsödék megállására kerül sor. Európai Uniós támogatással építettük fel 821,1 millió forint és 597 négyzetméteres területen foglal helyet, ebből 460 négyzetméteren használ. Négy csoportszoba, Istennek legyen hála, lassan-lassan a csoportszobák megtelnek. Már arra a gomnyomásra várunk, amikor a nyámhatóság letesételé átadja számunkra a hivatalos működés engedélyt. Azonnal indulunk, mert kopogtatnak nem csak a szívünk ajtaján, hanem az intézmény ajtaján is a gyermekeinek, és az ő kedvenc szüleik. Ezzel úgy érezzük a reformáció gondolatát, és megpróbáltuk valamilyen szinten gyakorlatba átültetni. Úgy tekintünk az intézményeinkre, hogy abban a bizonyos 8 csoport szobában kérdezhetünk most már Istennek drága evangéliumát. Tehetünk bizonyságot a hitünkről, ahogy erre felhatalmaztak bennünket reformátoraink, elindították. Taníthatjuk a Szentírást, annak igazságát, történetei olyanoknak, akik még ezzel nem találkoztak. Nem könnyű feladat, vagy kihívás, de bízunk abban, illetve megsegített bennünket az Úr, akkor ezután meg fog bennünket segíteni.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Nem lesz mindig sötétség ott, ahol most elnyomás van még, s akik laknak a halálnak árnyékában, fény ragyog rájuk az éjszakában.
harc, tart még a küzdelem, érzem, hogy valaki győzelmet ad nekem. A völgyön túl virkad az ég, újra dúdol nekem a hajnali szél.
Nem lesz mindig sötétség, ó, más van még, s akik laknak a halálnak árnyékában, fény ragyog rájuk az éjszakában.
Az értékek hullámhosszán.
Köszönöm,
Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsora.
Áldás békesség, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, Kusnyér Lászlóné, lelki pásztor vagyok. Encs, Fólókércs, Litka, Szalaszent, Szemere gyülekezeteiben szolgálok. Isten igéjét olvasom ma, amint az írva található Pál apostolnak a Róma beliekhez írott levelében, a 7. rész 14. versétől a 25. versig terjedő ige szakaszban, eképpen. Tudjuk ugyanis, hogy a törvény lelki, én pedig testi vagyok, a bűn szolgája. Hiszen amit teszek, azt nem is értem, mert nem azt cselekszem, amit akarok, hanem azt teszem, amit gyűlölök. Ha pedig azt teszem, amit nem akarok, akkor elismerem a törvényről, hogy jó. Akkor pedig már nem is a én teszem azt, hanem a bennem lakó bűn. Mert tudom, hogy én bennem, vagyis a testemben nem lakik jó, hiszen az akarat megvolna bennem a jóra, de nem tudom véghez vinni azt. Hiszen nem azt teszem, amit akarok, a jót, hanem azt cselekszem, amit nem akarok, a rosszat. Ha pedig azt teszem, amit nem akarok, akkor már nem én teszem, hanem a bennem lakó bűn. Azt a törvényt találom tehát magamban, hogy miközben a jót akarom tenni, csak a rosszra van lehetőségem. Mert gyönyörködöm Isten törvényében, a belső ember szerint, de tagjaimban egy másik törvényt látok, amely harcol az értelmem törvénye ellen, és fogjul ejt a bűn tagjaimban lévő törvényével. Én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg ebből a halálra ítélt testből? Hála legyen Istennek, ami Urunk Jézus Krisztus által. Tehát én magam értelmemmel ugyan Isten törvényének szolgálok, testemmel azonban a bűn törvényének. Pál apostol római levelének ez a 7. fejezete, és különösképpen is a most hallhatott ige versek elénk tárják a bűnös lelki arcunkat, azt a fajta arcot, amelyet az ember igyekszik még olykor önmaga elől is elrejteni. Magáról beszél az apostol, de érezzük, hogy rólunk is szól mindaz, amit mond. Tudja, hogy mi a jó, azt szeretné tenni, de nem minden esetben tudja azt cselekedni, mondja az apostol. Azt is tudja, hogy mi a rossz. Nem akarja azt tenni, mégis megteszi. Úgy érzi, hogy egy belső harc, egy belső küzdelem van az életében, mintha két ember lakozna benne, és mindkét erő más-más irányba húzná, vonná. Nem csak az apostol érzi ezt, valljuk be, hiszen mi magunk is érezzük ezt a belső küzdelmet önmagunkban. Az ember alapvetően utálja a bűnt, de ugyanakkor mégis szeretheti is azt. Így folyik az emberben egy belső harc. Ez a harc pedig kifejezi azt, amit mond az apostol, az élet nyomorúságát, ismerni a jót és mégis tenni a rosszat. Soha nem vagyunk olyan jók, mint amilyennek kellene lennünk. A jót akarom cselekedni, de annyira nyomorult az ember, hogy már néha nem is fáj ez a nyomorúság. Ennek pedig az egyik legtipikusabb jele, amikor valaki azzal érvel, hát mennyi jót tesznek ma is a világban, hívők és hitetlenek is egyaránt, nem kell ezt a világot olyan sötétre festeni. Persze természetesen értékeljük a jó cselekvését, de a gyanakvás jogos, mert az emberi jó mögött mindig gyarló emberi érdekek, önző érdekek húzódnak meg. Arról nem is beszélve, hogy ha olyan sok jót cselekszünk ebben a világban, akkor miért nem változik a világnak folyása? Az ember alapvető nyomorúságát ábrázolja mindez ki, hogy együtt van bennünk a hit és hitetlenség, test és lélek, szeretet és gyűlölet. Mindig kettős magvetés történik bennünk. Tele vagyunk olyan belső ellentétekkel, amelyek szinte robbanást garantáló feszültségek, elfojtott és elleplezett indulatok, olyan vágyak, amelyek aztán előbb-utóbb előre törnek. Ugyanez nagyban leképezhető a társadalomra, a világunkra is. Most nem beszélünk a beteges személyiségeknek a sokaságáról, amely már ebben a világban ott van, akik élvezik is a rosszat, sőt, örülnek a mások kínjának, szenvedésének. De nehogy azt higgyük, hogy mentesek vagyunk mi magunk mindettől. Mert minden azzal kezdődik, hogy az emberben ott van a másik nyomorúsága felett való aprócska kis örvendezés, a káröröm. Valami, ami nem sikerül a másiknak, nekem mégis elégedettséget és jó érzést okoz. A megoldás ott adatik, ahol az ember fel tud kiáltani, ahogyan az apostol is teszi. Fel tud kiáltani, és azt tudja mondani belefáradva szinte az ellentéteknek ebbe az egymásba feszülésébe, én nyomorult ember. Én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg ebből a halálra ítélt testből. Mert gyönyörködöm Isten törvényében, a belső ember szerint, de tagjaimban egy másik törvényt látok, amely harcol az értelmem törvénye ellen, és fogjul ejt a bűn tagjaimban lévő törvényével. Igen, kicsoda szabadít meg ebből? Ez a felkiáltás a kezdet. Mert már maga a felkiáltás is a Szentlélek munkája. Innentől pedig az Úristen szent lelke erejével irányítja a folyamatot, ha ezt engedjük. Irányítja a folyamatot, hogy Krisztusban felfedezzük. Ez a belső vergődésünk elmúlhat. Hálát kell hát adnunk az apostollal együtt Istennek azért a szeretetéért, amelyben lehetőséget teremtett arra, hogy Krisztus által mégis mássá legyünk. A jó cselekvésére alkalmassá válhasson a mi földi életünk, a jó cselekvésére megfelelővé válhasson a mi létezésünk. Az ember, aki a bűnnek engedelmeskedik, Isten ítélete alatt áll. Aki a bűnös ember lázadását pedig úgy büntette meg, hogy önmagát áldozta fel értünk. Igen, odaadta saját akaratának. Az Isten ellen lázadó ember hát végül mégis engedelmeskedhet Istennek. Mégpedig úgy, hogy Krisztusban minden jóvátételt nyer. Ez a jóvátétel a válasz arra a kérdésre, amelyet felvet az apostol. Ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg a halálra ítélt testből, ebből a halálra ítélt testből, hát maga az Isten, Jézus Krisztus által. Amen. Imádkozzunk. Irgalmas Istenünk, könyörülj rajtunk, bocsásd meg bűneinket, vétkeinket, bocsásd meg engedetlenségeinket, és vezess bennünket a te szent lelkednek ereje által. Láttasd meg velünk akaratod jóságát, láttasd meg velünk az utat, amelyen járhatunk, hogyha rád hallgatunk. Add, hogy lássuk magunkat a bűn mélységében, de lássuk magunkat a megváltás csodájában is. Abban a csodában, amit Krisztusban elkészítettél, már régességen valamennyiünk számára. Így ajándékozz meg bennünket a te szereteteddel, az igét hallgatva pedig az igének bennünk való magvetésével. Amen.
A fényes nap immár lenyugodott, a föld színe sötétbe maradott, nappali fény éjjelre változott. Fáradtaknak nyugodalmat hozott. Mm-hmm. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen fillenem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra.
Turmezei Erzsébet. Ha nem teszek semmit sem. Most nem sietek, most nem rohanok, most nem tervezek, most nem akarok, most nem teszek semmit sem, csak engedem, hogy szeressen az Isten. Most megnyugoszom, most elpihenek békén, szabadon, mint gyenge gyerek, és nem teszek semmit sem, csak engedem, hogy szeressen az Isten. S még ölel a fény, és ölel a csend, és árad belém, és újjáteremt, míg nem teszek semmit sem, csak engedem, hogy szeressen az Isten. Új gyümölcs terem, másoknak terem, érik csendesen erő, győzelem, ha nem teszek semmit sem, csak engedem, hogy szeressen az Isten.
Esti mesénk következik. Egy egér naplója, az apró hirdetés.
Nem tudom, Elléke számított-e rá, hogy megkérem a kezét, minden esetre nem éreztette ezt velem. szülei is ugyanolyan barátságosan fogadtak, mint hazalátogatásunk előtt. Én azonban jóval ritkábban mentem át hozzájuk, mióta szívemben kétségek vihara dúlt. Nem tudtam eldönteni, vajon sikerülne Ellikéből előkelő úri hölgyet nevelnem, olyat, aki miatt a szüleim előtt sem kellene szégyenkeznem, vagy megmaradna ilyen poros farkincájú szenes pince lakónak. Jaj, de nehéz a házasulni készülő egerek helyzete. Bölgerák is észrevette rajtam, hogy gondterhelt vagyok. Foggatására azt feleltem, hogy a bizonytalan jövő aggaszt. Az egérkarnál most nincs felvétel, munkanélkül tengek-lengek, s az ő nyakán élősködöm.
Az a legkevesebb, legyintett. Amíg nekem van egy kenyérmorzsám, addig neked is van. Hanem abban igazad van, hogy ez munkanélkül csak tengődés. Veszünk újságot és elolvassuk az apró hirdetéseket. Biztosan találunk valami neked való munkát.
Meg is vettük az újságot, és nekiálltam apró hirdetéseket böngészni. Hirdettek mindent, egérbölcsőt, egérdivatlapot, egérénekesek régi lemezeit, csak éppen álláshirdetések nem voltak olyanok, amilyenek megfeleltek volna nekem. Zömében vidékre kerestek egereket zabot hegyezni. Én azonban most, hogy ismét közel kerültem a családomhoz, nem akartam elszakadni tőlük. Mit kezdjek vidéken egy szál magamban?
Az utcán is vannak hirdetések kiragasztva,
mondta Börkerág.
Most ráérsz sétálni, olvasd végig őket.
Mi más tehettem volna, mikor ő munkába ment, én sétára indultam, és sorra olvastam a fal tövében, fák tövében kiragasztott apró hirdetéseket. Aprók voltak csak ugyan akkorák, mint egy ne felejts szirma. Nem csoda, hogy az emberek nem veszik őket észre. Dióhé babakocsi eladó, különbejáratú egérjuk fehér egérnek kiadó. Egérjuk a beázik, hívja a rákszert. Valódi macska szörtömítések, jótállás. És azok az álláshirdetések? Vidéki magtárba szakképzett zabhegyezőt keresünk, vidéki malomba gyakorlott lisztkóstolót keresünk, vidéki sajtüzembe tapasztalt lyukrágókat keresünk, vidéki színabogjába pockokat keresünk, vidéki üdülőjébe gondnokot keres az egérimpex, vidéki étterembe felveszünk macskaügyekben jártas maradékelosztót. És így tovább, és így tovább. Már káprázott a szemem a sok vidékitől, szakképzettől, gyakorlottól, jártastól. Én is szakképzett, gyakorlott, jártas, egérjük karbantartó vagyok, de azt még vidégre sem keresnek. Csöggetten rottam az utcákat, egyszer csak megakadt a szemem egy hirdetésen. Már alakra is más, jóval nagyobb, mocskafül formájú hirdetés volt, kíváncsian olvastam el. Egyedül álló felvilágosult macska keresi azon előítélektől mentes egerek társaságát, kik ráérnek őt délutánonként szórakoztatni, tiszteleti megállapodás szerint. Lenyűgözve olvastam el újra meg újra az érdekes hirdetést. Végül le is téptem a falról, hogy otthon megmutassam Börkerágnak. Nem volt emiatt lelkiismeret furdalásom, mert úgy éreztem, kizárólag nekem ragasztották ki, egyedül én rám vár ez a pompás állás.
Micsoda badarság!
Ütötte le lelkesedésemet Börkerág, miután elolvasta. Felháborodva kiáltottam. Ez neked badarság? Életemben nem olvastam még ilyen kedvező hirdetést. Gondold el, csak egy kis felolvasás, beszélgetés, és még fizetnek is érte. Börkerág úgy nézett rám, olyan érteklődve és fürkészön, mintha most látott volna először.
Képes volna elmenni egy macskához?
Egy felvilágosult előítéletekről mentes macskáról van szó.
És ha megesz?
Felvilágosult macska nem eszik egeret, hanem májkrémet, szardiniát, kolbászkrémet.
Honnan tudod, hogy csak ugyan felvilágosult? Lehet, hogy ez a szó a csalétek, amivel magához édesgeti az ostoba egereket.
Erre már felbőszültem. Szóval ostobának tartasz, vedd tudomásul, hogy most már csak azért is elmegyek ahhoz a macskához. Hiába volt Börkerág minden érvelése, könyörgése, megmakacsoltam magam. Még aznap elmentem a hirdetésben megadott címre. Éltes macska nyitott ajtót, sárga szemének villanásától minden bátorságom elhagyott, alig bírtam kinyögni, a hirdetéssel jöttem volna.
Ó, kedves kis egér,
narombolta,
nagyon örvendek, el sem mondhatom, mennyire örvendek, fáradjon beljebb, aranyoskám.
Józan eszem azt súgta, hogy még visszafordulhatnék. Ó, bár hallgattam volna Börkerágra. A dac azonban nem engedett meg hátrálni. hiszen azt mondtam neki, hogy csak azért is. Azon kívül látni akartam, hogyan van berendezve egy macska lakása. Beléptem tehát, és félelmemet leküzdve körülnéztem. A múzeumban, ahol nevelkedtem, megszokhattam a pompát, ám itt mégis elállt szemem szám. A falakon selyem tapéta, a parketten süppedő szőnyeg, és mindenütt párnák. Selyem párnák, damaszt párnák, pársony párnák, arannyal, ezüsttel kivarrott párnák, keresztszemes párnák, pávaszemes párnák, mind meg annyi dagadó gyönyörűség. Alacsony asztalka át a párnák között rajta kristály tálkában tej. A mennyezetről csillogó gömböcskék lógtak olyasfélék, mint a karácsonyfadíszek. Fehér kosárban puha, színes gyapjú gombolyagok. A sarokban valami osztóféle állt báránybőrrel letakarva. Minden olyan lágyan omló, puha, simogató. Csoda-e, hogy azonnal otthonosan éreztem magam ebben a szép környezetben? Mondtam is az éltes macskahölgynek, hogy lakása a mi múzeumbeli egérjukunkra emlékeztet. A vendégek nálunk ezüstkanálba ültek, meséltem neki büszkén, Kályha ellenzünk pedig egy kínai császárnő elefántcsont legyezője volt.
És sakkozni tudsz, kisegérke?
Megiszem azt, hogy tudok. Nevem egyébként Egbert.
Egbert? Bertike?
Ízlelgette nevemet a macskahölgy.
Vedd csak elő, kedvesem, a saktáblát a szekrény aljából. Nekem bizony már nehezemre esik a hajladozás.
Kár, hogy bőrkerák nem hallja ezt, gondoltam, miközben előkotoráztam a saktáblát, és felállítottam a figurákat. Kár, hogy nem látja ezt a beteg öreg macskát. Ettől ugyan kár engem félteni. Ma holnap tolókocsiban fog járni szegény öreg pár. A macska hölgy meglehetősen jól sakkozott. Hol ő nyert, hol én. Valahányszor ő nyert, hangosan dorombolt örömében. Sakkozás után újságot olvastam neki, mert, mint panaszosan mondta, a szeme nagyon meggyengült az utóbbi időben. Segítettem pamutot gombolítani, melegítettem neki tejet, aztán hazamentem. Zsebemben csinos pénzösszeggel, szívemben pedig jókora adag büszkeséggel. No, látod, hogy érdemes előítéletektől mentesnek lenni? Kérdeztem bőrkeráktól, miközben keresményemet kiteregettem az asztalra. Majd részletesen elmeséltem neki, hogyan is zajlott le a szerinte olyannyira kockázatos vállalkozás. Szó nélkül végighallgatott, és csak egy idő után annyit jegyzett meg.
Ha öreg, ha beteg, akkor is macska.
Irigykedik, gondoltam szánakozva, irigyni, hogy volt merszem elfogadni ezt az előnyös megbízatást. Hangosan azonban csak azt mondtam neki, a gamer az nyer, barátocskám. Ettől kezdve minden délutánomat az idős macskánál töltöttem, hol sakkoztunk, hol dominóztunk, néha kártyázgattunk, vagy kockadobós társasjátékot játszottunk, meg a kalapocska hopp nevű remek játékot. Ezt szerette a legjobban, de én is szívesen játszottam az ugrándozó röpködő kalapocskákkal. Néha megkért, hogy hozzak neki gépsonkát, reszeljek neki sajtot, bontsak fel egy doboz lazacot, nyissam ki az ablakot, vagy éppen csukjam be, mert húzatot érez. Kellemesen telt így az idő, a pénz is szépen gyűlt. Délelőttönként, mikor bőrkerák már kemény munkával karban tartotta az eldugult, betömődött, elázott egérjukakat, én még az ágyban heverésztem, pirítós rákcsálva, újságot olvassa, mint egy úr, és vártam a délutánt, a könnyed pénzszerzés idejét. Egy napon azonban, ó, bár tudnám feledni, váratlan dolog történt. Mikor becsöngettem az öreg macskához, hónom alatt az Esti Dorombolás című újsággal, amit újabban én szoktam neki megvenni a sarkon, nagy örvendezéssel fogadott.
Jöjj csak, kicsi Egbert, nézd, minő érdekes ajándékot kaptam egy tengeren túli unokanővéremtől.
Kíváncsian mentem be a szobába, és nagyon meglepődtem attól, amit láttam. A szoba közepén aranyozott rácsú, cifra madárkalitka állt.
Unokanővérem tudja, mennyire szeretem a dalos madárkákat?
Bubolázta hátam mögött az éltes macskahölgy.
Azért küldte ezt a gyönyörű kalitkát, hogy örömöt szerezzen vele. Nézd csak meg belül is, milyen finom a kidolgozása, milyen masszív.
Engem ugyan nem érdekelt különösebben a rácsok kidolgozása, mégis bementem, mert a sarokban jókora dió hevert, sokkal nagyobb, mint az itthoni diók. Ezt is a tengeren túlra küldték?
Azt is, kedves kém, kóstol csak meg, milyen különleges íze van.
A dió már fel volt törve. Megkóstoltam, ám azon nyomban ki is köptem. Tisztára orvosságéző. Megfordultam, hogy kimenjek a kalitkából, de majdnem elájultam a rémülettől. A kalitka cifra kacskaringókkal díszített ajtaja ugyanis zárva volt. Az öreg macska pedig, akiről azt hittem, hogy nem sokára tolókocsiban fog közlekedni, diadal táncot járt a kalitka körül. Van már saját egerem, van már saját egerem, nyávogta boldogan, és lerántotta a báránybőrt a sarokban álló oszlop formájú valamiről. Közönséges pocafarunk volt aranyozott vaslábakra szerelve. Puha kérge erősen le volt hántvas, hogy miért, azt rögtön megértettem, mihelyt a vén macska köszörülni kezdte a farönkön karmait. Van már egérkém, szép éles karmocskáim, van már egérkém, sejhaj. Behunyt szemmel vártam a halált. Ami azonban következett, még annál is rosszabb volt. Haló, micikém, haló, licikém. Nyervogta a vén macska a telefonba. Gyertek át, azonnal van már kis egerem lesz, kivel játszadoznunk reggeltől estig. Nem is tudom, hogyan éltem át végül ezt a keserves. Jaj, de még milyen keserves csalódás. És a szégyen, mert a gonosz vén macska és barátnői késő estig ott ültek a kalitka körül, és kötőtővel piszkáltak, hogy ugráljak. Közben örvendeztek, hogy engem szemüveg nélkül is jól lehet látni, nem úgy, mint a televíziót. Még ma is ég a fülem, ha visszagondolok arra a hétre, amit az aranyozott kalitkában töltöttem. Talán még most is ott senyvednék. Elkeseredésemmel azonban nem tudtam enni, és egy hét alatt cérna vékonyságúra fogytam. Egy alkalmas pillanatban, mikor kínzom a vén macska éppen aludt, átpréseltem magam a rácsok között, az orromról lejött a bőr, de az még semmi ahhoz képest, ahogy a lábam fájt. Végül is sikerült hazaszöknöm bőrkerákhoz. Ali ismert rám, hiszen csont és bőr voltam. Miután azonban rám ismert, gyorsan ágyba fektetett, és meleg tejlevest főzött, hogy erőre kapjak. Kimondhatatlanul jól esett a leves, de még annál is jobban esett, hogy egy szóval sem célzott ostoba hiszékenységemre, melyre pedig majdnem ráfizettem.
Én Istenem, jó Istenem, becsukódik már a szemem, de a tiéd nyitva hagyám, amíg alszok, vigyázz rám, vigyázz az én szüleimre, és az én jó testvéremre, mikor a nap újra felkel,
csókolhassuk egymás reggel. Amen. Uram, te hozzá futok, élő víz lesz, szomjazom, közelséged, ó, mi jó, én égen. Kélek, ne menj el tőlem, légy mindig segítségem, úgy kívánok téged, Istenem. Uram, te hozzád futok, élő vízzel szomjazom, közelséged, ó, mi jó, én égen. Kérlek, ne menj el tőlem, légy mindig segítségem, úgy divád.
Én pedig szüntelen elég.
Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsorát hallották.
Krisztusban kaptam reményt, új örömet, új élet szélt. Ő rá mindig számíthatok, bármilyen nagy próbát kapok. Szerelme lángja ígér, békéje mélyebb tengernél. Ő pártfogó, ő mindenem, nagy szeretettel véd engem. A Krisztusban ki gyermek lett, Isten a földön megjelent. Úgy jött ide, mint ajándék, menteni jött, de őt verték. Még értünk halt a kereszten, ki engesztelte az Istent. A bűnöm mind ő rajta volt, így nekem életet adott. Míg teste sírban nyugodott, gondolták a fény halott. De harmadnap feljött a nap, Krisztus a zsírból feltámadt. Most már övé a győzelem, megszabadult az életem. Én az övé, ő az enyém, áldozatának érdemén. Nincs több bűnvád, rémes halál, Krisztus bennem él most már. És bölcsömtől a séromig, ő vele eldőlt sorsom is. Sem nem bokol, sem emberek, kezéből már ki nem vehet, míg visszatér. Mennybe hív, nagy diadalban vészes év. Sem nem pokol, sem emberek, kezéből már ki nem mehet. Míg visszatér, vagy mennybe hív, nagy diadalban vészes év. Míg visszatér, vagy mennybe hív, nagy diadalban részesít.